hatvanon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Munka közben egy gyermekkori emlékem bukkant föl. Júniusban, amikor megkezdődött a nyári vakáció, csak feküdtünk a fűben, és órákig bámultuk a felhőket. Egymással versenybe találtunk ki történeteket a mozgó fehér alakzatokhoz. Lehetett ezt egyedül is játszani, de mennyivel jobb volt együtt. Azért villant fel ez az emlék, mert a mai műsorban többször is a közösség megtartó erejére terelődik a figyelem és a kreativitásra, amely az egyik legértékesebb személyiségjegyünk. Nézzük, mit is kínálunk ma. Az első beszélgetés egy ékszerész látványműhelybe viszi el önöket. Majd egy többszörösen és nemzetközileg is elismert természetfotóssal ismerkedhetnek meg. Ezek után egy tatabányán élő festőművésszel készült interjút hallgathatnak meg, majd választ kaphatnak egy egészen új kórus alapítóitól, hogy miért is szeretünk közösen énekelni. És végül egy diákcsoport fantasztikus drámaírói és színjátszó sikeréről lesz szó. Ez tehát a kínálat, jó szórakozást kívánok hozzá! Egy ékszerész úgy döntött, hogy kitárja műhelye ajtaját, hogy bemutathassa ezt a nagyon régi, szép mesterséget.
A Bartók Béla úton rendszeresen közlekedem, és van egy ékszer volt, mondjuk ezt tisztázzuk, hogy mennyire volt kirakat, ahol időnként azt látom, hogy egy bonzellámpa ég, és ott valaki dolgozik. És nagyon sokszor úgy voltam, hogy de jó lenne megnézni, vagy benézni, de hát mi úgy neveltek, hogy nem illik bevámolni valahova. Még nem egyszer észrevettem mostanában, hogy az van kiírva, hogy látványműhely. És ezen fölbátorodva kértem meg az üzlet tulajdonosát, Bátori Esztert, hogy avasson be egy kicsit, hogy mit is jelent ez, hogy látványműhely, és egyáltalán, hogy valóban szabad ide benézni.
Ide bármikor bárki bejöhet megnézni, hogy mit csinálunk. Direkt az üzlet és a műhely része egybe van nyitva, hogy a pult mögül mindent lehessen látni. És hogyha valaki külön kéri, akkor időpont egyeztetéssel helyben meg tudjuk csinálni az ékszerét úgy, hogy ő lássa, hogy hogy készül el.
Ez nagyon jó, hogy mondjam, mert pont ezen gondolkoztam, hogy van olyanra lehetőség, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy szeretnék egy láncot vagy egy gyűrűt, és akkor hoz anyagot, és akkor itt megnézheti, hogy hogyan is készül el.
Teljes a készítési folyamat, az több órát vesz igénybe, tehát olyankor úgy szoktuk megbeszélni, hogy egy-egy munkafázist megnéz, hogy készül, aztán az unalmasabb részeket megcsináljuk külön, és behívjuk egy következő napon, vagy két nap múlva, amikor tudjuk folytatni azt, hogy ő a látványosabb részt meg tudja nézni.
És akkor, hát nyilván nem nagy változásokat, de ha ő közben úgy gondolja, hogy mégis valamit másképp szeretne, akkor arra is van mód.
Akár a végén is lehet még változtatni, ugye mi készítjük, tehát úgy változtatjuk, ahogy kéri az illető.
És ez roppant izgalmas, mert az ember megszokta, hogy lehet látni egy végséget, ezt azt, de hogy egy ékszert, ez létezik még ilyen, vagy az első?
Amikor Svájcban jártam, ott láttam, hogy a legtöbb ötvös műhely az úgy működött, hogy végig lehetett látni a kirakatból bentről, hogy mit dolgoznak, ez adta az ötletet, hogy akkor lehet. Alapvetően ötvös műhelyek voltak, akiket így láttam, de akkor lehet így az ékszerüzlettel egyben is.
És van ilyen még Magyarországon?
Én úgy tudom, hogy egy-kettő még létezik, de csak így más ötvösöktől hallottam, hogy igen, hallottam róla, hogy létezik ilyen, de nem találkoztam vele.
És így megállnak a utcáról benézni, vagy csak...
Igen, sokan szoktak megállni, és nézik, hogy halad a forrasztás, de alapvetően ugye csak a lángot látják, pontosan kintől nem látják
azért. Igen, hát az akkor is ez nagyon izgalmas történet, még innen kicsit távolabbról is nézve. És teljes folyamatokat csinálnak, tehát mondjuk valaki behoz valami összeszedett családi kis ékszereket.
Igen, töltaranyból is meg tudjuk csinálni, de ugye az egyrészt nem fémjelezhető, másrészt nem biztos az anyag minősége, hogy nem fog töredezni az anyag, hogyha összeolvasztjuk. Tehát ki tudja, hogy melyik milyen színű, hogyha összeolvasztjuk, milyen szint eredményez. Tehát jobb nekünk az, ha azt becseréljük, és akkor borik anyagból dolgozunk, ami tényleg hivatalosan fémjelezhető.
Ez azért is, hát még a mi generációnkat érinti inkább, hogy 70-es években házasodtam, és akkor tehát nem lehetett aranygyűrűt kapni. Létezett, azt talán még ismeri ilyen Ferdén Róvártkárt aranygyűrű volt, igen. És akkor valaki közvetett is, meg is azt mondta, hogy azt nem, mert az nagyon gyorsan elkapik, attól függ, hogy mennyi időre tervezzük a házasságunkat, pontosabban úgy fogalmazott. És akkor tényleg az volt, hogy az ember összeszedte a családba létező aranyagokat, hogy gyűrű lehessen belőle, de hát azért nem már azt hiszem, hogy ilyen.
Igen, az alapvetően a pénzverős időszak volt, amióta ugye sok kis egységre bomlott, és nem egy kézben van az egész, azóta lényegében sokkal többféle dolgot lehet megcsinálni. Ugye akkor a standard minták voltak, hogy miket gyártanak le.
Igen, és tehát emlékszem, igen, én terveztem a sajátunkat, tehát annyira akkor még nem volt. Mert hát ugye, hogy behozták a sok annak idején volt az olasz aranydolgok, hogy most mennyire van ez, hogy...
Továbbra is olasz, török, lengyel ékszerek, nagyon sok van itt a magyar nagykereskedésekben, és akkor onnan hozza minden ötvös.
Amiket itt látok a kiragadban, vagy a bentámoltban is gyönyörűséget, ezeket mind önökészítik.
A nagy része az nagykereskedésből van, mert azért ekkora mennyiséget nem lehet kézzel legyártani. De egy jó része főleg aranyból saját készítésű.
És mennyi időt vesz mondjuk igénybe, tudom én, egy jegygyűrű elkészítése, egy egyszerű. Bocsánat, egy kicsit az a hallgatók felé, hogy kicsit zavaró a jármű közlekedés, de hát ez vele jár egy óta.
Igen. Egy egyszerűbb eljegyzési gyűrű mondjuk olyan 3-4 óra alatt akár el is készülhet.
Már hogy karikagyűrű?
Karikagyűrű meg akár 2-3 óra alatt. Hogyha tényleg a legegyszerűbb fazon. De minél bonyolultabb lehet akár 2 nap is a készítési idő.
Hát az még az is rövidnek tűnik tulajdonképpen.
Utána, hogyha fémjeleztetni kell, azért külön el kell megint csak vinni a foglalást a külön szakterület, tehát foglalóhoz
is külön el kell. Tehát az azt jelenti, hogyha beletesznek egy követ, vagy ilyesmit, az a foglalás?
Igen. Akár drága követ, akár cirkóniát.
De hát gondolom, hogy azért az sem hosszú.
Általában a vésnökök, foglalók körülbelül egy héttel számolnak foglalási megvésési idővel, tehát az szerint minél több munkafázis van, annál hosszabb idő elkészíteni.
Ha valaki gyűrűt szeretne, és mondjuk van aranya, de össze kell olvasztani, hogy indul el az, hogy abból gyűrű legyen?
Ha van konkrét elképzelése, akkor vagy ő lerajzolja, vagy elmondja, és mi lerajzoljuk neki, és lényegében becseréljük az anyagát orig anyagra, és abból aztán elkezdünk dolgozni, lehengereljük a mondjuk 3x3 mm-es anyagot lehet kapni, azt lehengereljük olyan vastagságra, amilyen gyűrű kell neki, azt meghajtjuk, összeforrasztjuk, utána formára kalapáljuk, ha szükséges, és utána jön a reszelés, smirglizés, hogyha további forrasztások kellenek, hogy mondjuk foglalat is kerül bele, vagy bármilyen díszítő motívum, hogy külön leveleket ráforrasztani, vagy bármi, amit elképzelt, akkor az a karika pontos megalkotása után történik, és akkor a végén a smirglizés, finom smirglizés után jön a polírozás, amikor is egy durva, meg egy finom polírozás történik az ékszeren.
Ha viszonylag némán is dolgozik a kolléganője, azért meg lehetne tudni, hogy mit csinál.
Igen, most éppen egy karkötőkészítést fejez be, egyedi tervezés volt, lényegében már készen van, minden eleme egyben van, most már csak a polírozás van hátra, most átsmirglizi finom smirglivel, hogy szép felületet kapjunk, és utána a polírgéppel tükörfényesre lehet polírozni azt.
És mivel políroznak?
Kefével, meg rongykoronggal, és polírpasztát használunk hozzá, mindegyikhez a megfelelőt. Ugye aranyhoz és ezüsthöz is különböző finomságú paszta kell.
És akkor az befolyásolja a finomságát?
Fényét. Tehát, hogy melyik pasztával milyen fényt lehet létrehozni.
És egy ilyen polírozás, az mennyi ideig marad ilyen nagyon szép?
Hát, ez mindig attól függ, hogy hordja az illető. Tehát, hogyha tényleg csak alkalmakra veszi fel, akkor évekig. hogyha például a karikagyűrűnél napi szinten használja, akkor egy év múlva már látszik rajta, hogy sok kis apró karcolás van rajta, de akárhányszor fel lehet polírozni egy ékszert.
És azzal nem veszít a súlyából?
Lényegében szinte semmit nem veszít. Tehát inkább elkeni az anyag felületén, és mondjuk egy maximum 0,1 grammot tud leszedni, hogyha egy nagyon látványos nagy ékszerről van szó, de alapvetően nem szokott semmit veszíteni a súlyából.
Most itt nagyon kedvesen nekem fölajánlotta, hogy egy fülbevaló forrasztást megpróbálunk láthatóvá tenni a hallgatóknak.
Igen, ennél az volt a kérés a vevőtől, hogy a kiskarika, ami a fülénél van, és arról lognak le a szálak, azt a kiskarikát forrasszuk le fixre, hogy nehogy kinyíljon neki. A szálak végén kövek vannak, de mivel elég messze vannak, ezért nem kellett se letakarni, se kifoglalni a köveket, hanem egyszerűen meg lehetett forrasztani a tövénél. Annyira nem melegedett fel az egész.
Ez előfordul olyan is, hogy teljesen szét kell bontani ahhoz, hogy egy javítást tudjanak végezni?
Igen, van olyan, hogy ki kell foglalni előtte a köveket, utána visszafoglaltatni, és akkor kézre megcsináljuk, és a végén befoglalja a foglaló.
Itt végzett Magyarországon?
Igen, a Práter utcai iskolában.
Az egy gyerekkori vágy volt.
Gimnáziumban nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek. Annyit biztos volt, hogy nem szeretnék íróasztal mögött ülni, számítógépes munkát végezni, meg hasonló. És akkor szüleim mondták, hogy van egy ötvös ismerősük, menjek el hozzá, nézzem meg, hogy tetszik. Elmentem, és rögtön beleszerettem. Úgyhogy csak az ötvös iskolába jelentkeztem, sehol van máshova, és fel is vettek szerencsére.
Hát akkor azért nagyon meghatározó élmény volt.
Igen.
Tehát sajnálom, hogy ezt rádióban nem lehet igazán közvetíteni, hogy milyen érdekes itt nézegetni, hogy mi történik, de mindenki csak úzítani tudok, akinek kedve van, hogy merjen bejönni, mert érdemes. És köszönöm a beszélgetést Bátori Eszternek. Kiri Júli volt a beszélgetőtárs.
Művészi szinten természetfotót készíteni nagy kihívás. Türelem, tehetség, természetismeret, technikai tudás nélkül a következő interjú alanya sem lehetett volna számos díj tulajdonosa.
Mai beszélgető társam a fotoművészet területéről érkezett. A Varázslatos Magyarország névvel induló éves pályázaton magyar természetfotó nagy díj második helyezettje volt. Kaszás Norbertnek hívják. Ez a pályázati anyag a Magyar Nemzeti Múzeumba került bemutatásra, később a Gödöllői Király Kastélyba láthatták az érdeklődők, most pedig a Természettudományi Múzeumba mutatják be. Mit jelent a Varázslatos Magyarország pályázat? Ez nem azt jelenti, hogy beküldünk három képet, a zsűri elbírálja, és én második helyezett vagyok.
Nem azt jelenti, hogy ez egy éves pályázat, ahol is ugye, hát végülis 10 hónapon keresztül minden hónapban küldenek a fotósok 5 darab képet. Ezt ugye egy 6 vagy 7 tagú zsűri lepontozza. Ugye ez alapján kialakulnak havi eredmények, év végén pedig egy éves összesítés. Hát a tavalyi évben itt lettem ugye a éves eredményeim alapján második helyezett.
És egy nagyon szép díjat kaptál, egy ezüst kócsagot vihettél haza, azon kívül, hogy a képeid sok ezren láthatják. Én úgy tudom, hogy a múlt évben Oroszországban az év természetfotósa lettél.
Jó, tudom, igen. Hát eddig ez életem legnagyobb eredménye. Nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán, de mikor éltem, először fényképezőgépet vettem a kezembe, hogy egyszer rá 15 évre én ugye egy ilyen eredményt elérek. Tehát ugye egy ilyen nemzetközi világpályázaton, hát az ember ugye a esélytelenek nyugalmával indul, mivel ugye egy-egy fotópályázatnak ugye a zsűrizése, megítélése az egy szubjektív dolog. Vannak a 5-6 tagú zsűrinek ugye vagy tetszik a kép, vagy nem. Ők döntenek róla. Egy ilyen nemzetközi pályázaton én lettem a legeredményesebb, tehát a legtöbb eredményt értem el a tavalyi évben, és ennek eredményeképpen én lettem az év természetfotósa Oroszországban.
de hát ezt megelőzte egy csomó más pályázat. Hogyha a neten a képeidet nézzük, akkor megtaláljuk a német, a francia, a spanyol, az olasz, az orosz, a szlovák pályázatok eredményei közt is a neved.
Igen.
És ott is sikeresen szerepeltél első-második díjakkal. Azt már nem is mondom, hogy nagyon illusztris a magyar zsűri, tehát még részrehajlásra se gyanakodhat az ember, mikor Keleti Éva, Ifjú Vitrai Tamás, Potyó Imre, Máté Bence vannak a magyar zsűribe is. Mikor kezdődött ez a hobbi vagy szenvedély?
2004-ben vettem az első fényképezőgépem, de hát akkor még csak egy alap kis egyszerű gépet.
Álljunk meg egy szóra. Hány éves vagy? Mikor születtél?
81-ben születtem, 42 éves vagyok. Most hát viszonylag későn, hát mondjuk annyira nem későn, 23 éves koromban kezdtem el kicsit kacsingatni fotózás felé egy alap kis fényképezőgéppel. Hát ugye az első időkben, mint a legtöbb fotós, ugye ismerkedtem a fotózással, minden témát, tehát embereket, épületeket, tárgyakat, természetet, ugye mindent lefotóztam. Úgy az évek alapján, vagy évek alatt jobban belemélyül egy-egy témába, közelítettem, úgy mondom, tehát kerültem leginkább kapcsolatba, vagy még közelebb a természethez, tehát természetfotózáshoz, és most már azt lehet mondani, hogy szinte 100%-ban csak természetet fotózok. Azon belül is leginkább ugye makrotémák, tehát közelfotózás, vadvirágok, trepkék, pókok, szitakötők, ami engem leginkább megmozgat, tehát hogy őket fotózom.
Honnan ered ez a természet és állat szeretet? Kezdettől fogva így volt, vagy olyan különleges gyerekkorod lehetett, hogy
hát
ezekkel?
Vidéken, Pilismaróton nőttem föl, ugye, ott folyik a Dunakanyar, és mindig is közel állt hozzám ugye így a természet. Biztos, hogy ennek is sok köze van. Természetben lévő csodákat kezdtem el megörökíteni, hogy amit én ott kint látok, azt hát haza is tudjam vinni, és megmutatni az otthoniaknak is, vagy akár ugye egy-egy kiállításon a nézőknek.
Nem vagy profi fotós, nem ebből élsz.
Nem.
Segítette a szakmád, a foglalkozásod, hogy a fotózásba ilyen nagy léptekkel haladj előre? Mi a foglalkozásod?
Hát végzettségemet tekintve agrármérnök vagyok. Hát most egy kertészeti árudában dolgozok. Tehát végülis itt is mondhatni szabad levegőn növények között vagyok. Más téma természetfotózás, meg ugye a dísznövények, mert ugye dísznövényekkel pályázni nem lehet, meg házi állatokkal, de mégis ugye az ember itt is természetben van. Úgyhogy végülis valamilyen szinten azt lehet mondani, hogy igen.
A képek között láttam olyan helyezéseket is, hogy kompozíció, formavilág és kísérletezés. Ez mit jelent?
Hát ugye ide olyan képeket sorolnak a fotósok, amit más kategóriákban, mondom, nem állná meg a helyét, mert ugye vannak külön kategóriák madaraknak, emlősöknek, víz alatti képek, növények, tájak. És ugye a kompozíciók, az ugye a természetnek csak egy bizonyos kis formái, akár egy fa erezete, vagy egy levélerezet, különböző formák a természetben. A kísérletezés része az pedig az, amikor ugye a fotós, tudom én, kihasználva a fotótechnikai lehetőségeket is, úgy mondom, akár gondolok itt egy multi-expóra, mert kicsit absztraktabb, vagy egy kicsit elvontabb képeket is készítenek, ezeket várják ebbe a kategóriába. Hát ez a kategória közel áll hozzám is, mert hát én sokszor szoktam olyanokat fotózni, ami kicsit elvontabb dolog, tehát nem azt fotózom le, amit látok egy-egy helyzetben, hanem amit az alapján, amit látok, kitalálok először fejbe már tudom, hogy mi lesz a képen, és ugye azt próbálom a fényképezőgép segítségével meg is valósítani.
Melyik a legsikeresebb képed?
Hát a legsikeresebb képem az egy leánykökörcsin termését ábrázolja. Átfotóztam négy leánykökörcsin szára között a háttérben. Ez éjszakai kép, tehát hátulról megvilágítva. Hát ez a képem háromszoros világbajnok. Oroszországba, Spanyolországba és Szlovéniába is első helyezett lett a növények között.
Ő viszi a pálmát.
Igen, ő viszi, és akkor mellette még sok-sok helyen volt kiállított, magasra értékelt kép.
tovább tudod adni valakinek ezt a tudományt, vagy ezt a lelkesedés szenvedélyt? Mit szól a család ehhez?
Ez jó kérdés. Hát ugye ez egy időigényes hobbi, tehát valamilyen szinten tolerálnia kell a családnak, hogyha én esetleg nem vagyok otthon, hanem a természetben. Bár igyekszem úgy megoldani, hogy ugye az otthon is jó legyen. Annyi szerencsém van ebben a kapcsolatban, hogy leginkább én akkor fotózok hajnalban, ugye akkor jók a fények
eleve,
és fotósok ugye azért tudják, meg ugye az én fotó témáim, lepkék, szitakötők, hogyha őket fotózom, ilyenkor még pihennek, hűszálakon le vannak dermedve, tehát meg is lehet őket kicsit jobban közelíteni, van idő beállításokkal foglalkozni. Akkor fotózok, amikor még a család alszik, és így kevesebbet hiányzok otthonról, vagy pedig este, már sötétbe, közeli rétekre kimegyek, és akkor ott még sötétbe is tudok fotózni. Napközben eleve nem lehet már csak a durva, kemény fények miatt se, munkahely, család, gyereknevelés, inkább hajnal, 90%-ban hajnal.
A fiaid mit szólnak ehhez, amikor apa a fotómasinát kézbe veszi?
Hát ugye ők még azért picik, tehát viszonylag kicsik, tehát 5-8 éves két fiam van. Hát apa megy fotózni, tehát még most csak ennyi, hogy most mit, meg hova, hogy most milyen képet csinálok, annyira még ők nem foglalkoznak ebben. Eredményeknek azért örülnek, hogyha az esetleg egy oklevéllel, egy éremmel, vagy egy kis trófeával jár, mert ugye azt azért a nagyobb eredmények azok ki vannak rakva a polcra. De hát, hogy most kisfiam is mondta meg, melyik tetszik neki jobban, a kócsagos, vagy csak egy sima üveggravírozott trófea. Ennyi még, amit ők úgy beleszólnak. Aztán a későbbiekből, hogy ez hogy fog változni, az már a... Jó, én ugye mindenben támogatni fogom őket, hogyha érdekli őket ugye a fotózás, de hogyha nem, feleségemet se érdekli abszolút. Tehát, ez van. Képekre elmondja a vélemény, de az, hogy ő fényképezőgépet vegyen a kezébe, az távol áll tőle.
Gratulálok ehhez a második helyezéshez,
az
Ezüst Kócsakhoz is, és ahhoz a sok-sok fotóhoz, ami a neten is látható, és hogy megmelengeti a nézőnek a szívét. Nagyon szép felvétele. Csak így
köszönöm
tovább.
Szépen, örülök, ha másnak is tetszik a munkám.
Elment Zsokka beszélgetett Kasszás Norbert fotóművésszel.
Ha valaki festőművészként saját galériát rendezhet be, szerencsés. De az odalátogatók is azok, mert maga a művész vezeti végig a tárlatán. Páratlan élmény. Itt vagyunk egy nagyon izgalmas galériában, amely Tatabányán található, és a tulajdonos a Súlyok házas pár.
Közös, így van, ilyen Domonkoros László az élettársam. Én megtartottam a Súlyok Teréz nevet, és művészpedagógusként dolgoztam hosszú ideig, egy éve vagyok nyugdíjba, és azt terveztem, hogy ezentúl a művészetemet megpróbálom továbbfejleszteni, reklámozni, tehát ez nagy lehetőség. Családi házként tudjuk ezt fenntartani, a mai világban igen nagy dolog, és először azt gondoltuk, hogy teljesen nyilvános, de mivel behoztuk a gyűjteményeket, antik bútorokat, csak így szűk baráti körökként fogadjuk a vendégeket.
Műgyűjtők is vagytok, és szeretitek a szép tárgyakat, és te pedig életet adsz a festményeiddel a háttérben.
Így van, a párom egy vállalkozó volt, egy rozsdamentes céget üzemeltetett, és ő adta meg ezt az alapot. Ő műgyűjtő volt, és hogy ezt egy helyen ki tudom állítani, ez valóban nagy dolog, mert a barátok, művésztársak sokszor mondják azt, hogy hova teszem azt a sok festményt. Még ez nem volt meg, akkor az ember elfelejti saját maga, hogy hú, tényleg ezt hogy csináltam? Vagy volt már olyan, hogy hívtak kiállításra, hogy már régen volt... Nincs is képem. Itt most, itt ezt nem mondhatom, hogy nincsen képem.
Bármikor.
mehetsz kiállításra, ha most lekakodnád a falról, nem?
Igen, igen. És 87 óta vagyok kiállító művész. Az egész életem erről szólt, hogy a festészetet oktattam. Kiállításokat szerveztem.
Gyerekkorodban már tudtad,
hogy... Hát csak rajzolgattam. Falusi környezetben nőttem föl. Aztán a gimnázium évek az kisbérem volt egy matematika tagozaton, tehát nem olyan közegben, se a családban nem volt, akitől tanulhattam, hanem csak bennem volt, hogy szeretnék rajzolgatni, és a győri tanítóképzőbe rajz speckóra mentem, és akkor innentől meg a Mátéi Szabadiskola, ami adott egy olyan alapot, meg az itteni helyi szakkörök, alkotótáborok, meg ez a művészvilág adott egy olyan önfejlesztő lehetőséget, hogy folyamatosan fejlesztettem magam.
Rajzoltál, de utána mivel kezdted a festészetet?
Akvarell és pasztell kezdtem. Mind a kettőt, de az igazi sikerem az a pasztellel a Mártéi táborba volt, ahol Sugár Ibolya meg Kollár György volt a tanárom, és ezeket az apró részleteket, a színharmóniákat visszaadni a táj, a falusi milliónek a hangulatát, ez pontosan megfelelt ennek a technikának a rajzosságába, meg a bársonyosságába, a finom látságot ad a pasztell technika, ezt azért szerettem. Az akvarell, ez egy hosszabb folyamat volt, amikor az akvarellbe beleszerettem, az egy gyors technika, rengeteg olyan apróbb kísérlet után alakult ki ez a stílusom, amit szeretek az akvarellben, ez a frissesség, a pillanatnak a varázsa, amit vissza lehet adni, meg a játékosság, amit szeretek, tehát hogy a színek olyan lágyan összefolynak, nagyon jól lehet vele az érzelmeket kifejezni, a finom nőiesség, lágyságot is, de ha akarom, akkor a formát is ki tudom belőle domborítani, tehát a rajzosságában ezt ezért. Az olaj ott az egy kicsit súlyosabb, lehet vele hosszasabban dolgozni. Azt is szeretem csendéleteket készíteni.
Minden műfaj megtalálható, tájképek, de portrék, emberi alakok szépen elhelyezve, és igazán nagyon harmonikus színvilágban. Van-e olyan témád, ami többször visszatér?
Talán az évszakok,
ami foglalkoztat, a természet meg az ember változása. Ez egy örök téma, amit most tájképekben is próbálok, meg a színekben, a üdeséget mondjuk egy nyárnak, vagy egy ősznek a színeiben. Van egy olyan sorozat, ami a tavasz hölgy, meg amire készülök, az, hogy megjeleníteni ezt egy téli alakban is, ezt egy kicsit ilyen szecesszív formában. Én azt gondolom, hogy egy kicsit realisztikus is, a valóság és az álom közötti világ, ez az arcpoétikám is, hogy a természetből újra teremteni azt, amit az ember lát,
és hozzáteszed a lelkedet.
Pontosan, köszönöm, így van.
Gondolom, nagyon sok tanítványod visszajár, akiket ezen a vonalon tanítottál, ugye művészeti iskolában.
Hát sok művész pályát választott, tehát most a legutóbbi kiállításomon is írták, hogy rajztanárként vagy művészeti szakközépiskolába mennek, ezeknek nagyon örülök, akiről így tudomást szerzek.
Ez már siker, mint pedagógusnak is.
Igen. Én azt gondolom, pedagógusnak is az a jó, aki úgy tudja segíteni a tanítványt, hogy nem ráerőltetni az én stílusomat, hanem abban, hogy rátaláljon önmagára, és egy kifejezési lehetőséget adni a kezükben.
Mögötted állt egy ilyen segítő tanár?
Volt, nagyon sok volt. A pasztellben az esztergomi Kollár, viszont az akvarellben, aki segített, a Viszt József, egy dorogi, és sajnos egyik sem él már, de a szabadiskolában tanulhattam náluk. Úgy nem mondhatom, hogy csak egy embert követtem, hanem több helyről értek impulzusok. Csak egy-két mondat is elég, hogy milyen színeket hogyan keveri a palettáján, akkor az már nagy segítség. Tehát amikor már az ember egy úton rajta van, akkor nem kell sok minden. Meg bátorság az, hogy kimenni, kimozdulni. Nem csak a műteremben éltem az életemet, hanem sok helyen jártam. Erdélytől elkezdve felvidéken is, ilyen magyar lakta területeken is. Sok kolléga van, aki tényleg ismerek, és ha nem mozdul ki, akkor úgy megreked egy síkon. Egységes a munkája, mondjuk, de látszik, hogy csak önmagát ismételgeti. Itt azért azt nem mondhatom.
Magam... Annyira változatosak a képeid, témában is, formában is, stílusban is. Látszik, hogy kísérletező művész vagy. Volt kiállításod belföldön, külföldön. Mikor kezdődött? Hogy tudták meg, hogy te létezel?
Hazai megyei színvonalon, Tatán, tehát még fiatal koromban aktívan kiállítottam, és engem az inspirált, hogy visszajelzést kapok. Tehát, és egy kiállítás után az ember feltöldődik, és meg ad egy célt is, hogy na most ezt akarom megmutatni. Sokan azt gondolnák, hogy ha ennyi kép van, és nem tudom eladni, akkor minek csinálom, de az a belső kényszer. Egy műszaki fejével, ha kiszámolja, hogy az idő ráfordítás, meg ami haszon jár, tehát akkor igazából miért csinálom?
Nem olyan dolog, hogy megéri, vagy nem éri. Nem. Először is ez művészet. Nagyon nehéz megbecsülni, hogy mennyit ér. Merre jártál még külföldön a képeiddel?
Németországban, ez egy 30 évvel ezelőtt.
Ez valami ismerettségrében?
Igen, és a legutolsó az egy londoni Art Expo-n voltam, a lányom kinnél 10 éve Londonban, ő segítsége révén.
Hogyan véleményezték az angolok?
A visszajelzés az idegenektől, hogy megálltak és nézték, és vásároltak, és önbizalmat adott. Az az igazság, hogy az nekem gátlás volt, ugye, hogy nem tudok angolul, és hát segítségre szorultam, viszont azt látni, hogy tehát a sokszínűség, tehát a világ minden részéről voltak alkotók. 10 kép egy 2 négyzetméteren.
Innen Tatabányáról Londonba eljutni, hát ehhez kell a kapcsolat.
Kapcsolat is, ha tudnék nyelvet, meg fiatalabb volnék, akkor jobban elindulnék. Az lenne a jó, ha az ember ott a helyszínen festeni. Most Nagymegyeren voltam legutóbb egy ilyen alkotótáborban, ott adtak lehetőséget, hogy 4-5 darabot készítettem.
Elárulnád a témájukat?
Tópart, aztán egy lovas panzió, úgyhogy 2 lovacska, tehát ez egy új terület. Ha ősszel megyek, akkor újra neki kell veselkedni egy ilyen nehéz témának.
Most mind dolgozol.
De ezeket a csendéleteket csináltam esős időben, de amit tervezek, az múltkor kérdezték, hogy téli kép, és alig-alig volt, mert télen az tényleg egy pedagógusnak nagyobb munka. Inkább a nyári alkotótáborokban tudtam többet dolgozni, és Szögyénbe oda készülök, az már 20 éve járok. És ez egy feltöltődés, hogy a művészek társasága mindig inspiráló. Félszavakból megértjük egymást.
A tatai művészek összejárnak?
Most tervezem, hogy egy kis csapatnak csinálok egy ilyen kis összejövetelt. Ha csak az ember magában van, akkor az léleknek nem jó. Friss élmény, egy másik környezet, az nagyon inspiráló tud lenni. Kell a kimozdulás a szemnek is, tehát úgy mondják, hogy fel kell tölteni a kútforrás. Tehát az üres kútból...
Abból nem lehet meríteni.
Így van.
Jó töltekezést kívánok a távolabbi jövőben is. Súlyok Terézzel, Somogyi Ágnes beszélgetett. Nézzék meg a honlapját.
Teréz Súlyok nevű honlapon, így van, be is lehet jelentkezni.
Köszönöm szépen.
Én is.
Singing all together, every girl and boy, everybody singing a song, everybody singing a song, everybody singing a song, everybody sing one day long.
Nem véletlenül választottam az elhangzott muzsikát bevezetőként. Ez a dal a közös éneklés öröméről, a jókedvű, kreatív együttlétről szól. Énekeljünk együtt, jöjjön mindenki, és legyünk együtt jókedvűen, vidáman. A második kerületben megalakult egy kórus. Az ötlet gazdája Gyárfás Katalin, akinek sok munkája van abban, hogy össze tudta hozni a nagy létszámú érdeklődőt. A kórus szakmai vezetője pedig egy ragyogó szakember, Énekes Katalin lett. Egy nagyon különleges énekkari próbán voltam egynek az énekkarnak, az ötletgazdája, Gyárfás Katalin, ki ugyan egy angol-orosz szakos tanár, és mégis valamilyen affinitása vagy kötődése van a zenéhez. Mi volt ez, Katalin, ami indította erre?
Van egy karnagy barátnő, rossz hangulatban volt, és mondom, tudod mit, Klári, csináljunk egy kamarakórust, 8-10 fő, összejövünk valakinek a lakásán, és majd énekelgetünk. Jelentkezett 3 nap alatt 108 ember, nem értettük a dolgot, és a barátnőm rögtön azt mondta, hogy hát ez neki sok, ő már ezt nem tudja vállalni, és akkor ott álltam a 108 emberrel, hogy most akkor nem lehet őket
Szélne kereszteni,
nem is szabad, mert ha ennyi ember akar valamit, akkor ezt meg kell ragadni. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy miért akarják.
Igen, ezt én is szeretném tudni, és kérdezni. Mi lehet az oka, mi lehet a motivációja ennyi embernek?
Hát egyrészt, de az emberek vágytak közösségben lenni. Aztán, mint utóbb kiderült, nagyon sokan énekeltek már kórusban, a többség szinte.
Az összetétele, kórusszetétele milyen a?
Hát inkább idősebben.
Gondolom kevés férfi ember van, nem nagyon vetemednek a férfiak.
Vannak fiatalabbak, de inkább idősebbek.
Olyan 30-as évek, tehát 40-hez közelítőek általában a nők, és egészen 80 éves is van, aki itt van és énekel.
És akkor csináltam a Facebook csoportot, és megint 3 nap alatt már 160-an jelentkeztek. Mondom, hát akkor ez komolyan gondolják ezt a dolgot, és akkor elkezdtem termet keresni, és akkor összeakadtam a alpolgármesterrel a terem keresés közben, és akkor ő felkarolta ezt a dolgot, és elvitte a polgármesterhez, hogy nekünk terem kell, és akkor kaptuk meg a Marcimányi téren egy termet.
Elég sok nyugdíjas van, aki délelőtt ér rá. Elvállalom, hogy legyen délelőtti csoport is, legyen egy délutáni csoport. És akkor délelőtt a Marcimányi téren, tehát a Marcimányi tér már megvolt.
És ott úgy találtam meg a Katit, aki azonnal ugrott és elvállalta szerencsére.
Énekes Katalin Zeneakadémiát végzett, és több évtizedes zeneiskolai praxisa van.
Igen, általános iskolában tanítottam, igen, és hát már több mint majdnem 30 éve vezetek egy vegyeskart, a profánt.
Igen, erről igen. Majd beszélünk.
És nagyon örültem ennek, tényleg egy különleges dolog volt.
Kell-e valami zenei előképzettség, vagy végzettség, vagy kottaolvasási készség, hát, vagy
én
tudás?
Úgy gondoltam, hogy kell. Hogy majd
igen, én is
meghallgatjuk, vagy megkérdezzük.
Ja, hogy
vagy
ilyen felvételi?
Nem, megkérdezzük, hogy ki tud kottát olvasni. Kati azt mondta, hogy nem. És igaza volt, mert
nem arról szól a dolog.
És mi derült ki, hogy a döntő többsége
kottát
olvasni?
Nagyon ügyes, tényleg, hát olyan kétharmad, egyharmad. Tehát van egy körülbelül az egyharmad a társaságnak, akik nagyon, tehát segíteni kell, előénekelni, gyakorolni. Tudom, hogy ez így furcsa hangzik, van, akit kifejezetten zavarakotta, ilyen is van.
Összetételre azt már mondták, hogy különböző korúak, de abszolút döntően idősebbek. És akkor teljesen lényegtelen, hogy kinek mi a foglalkozása, mert itt egy egységbe.
Nem is tudjuk.
Egységbe dalolnak is.
Lassan kiderül, de nem téma. Szóval.
Hogy sikerült összehozni a szólamokat? Mert azért az idősebbek közül már sok inkább altot tud énekelni, és nagyon kevés,
ez nagyon
kevés
jó,
a szoprán.
Igen, mert ami legelső próba volt, akkor ugye mindenki leült, és akkor tulajdonképpen egy beénekléssel. Tehát mondtam, nem baj, kipróbáljuk, hogy megy. Hogy bírsz énekelni? Hogy esik jól énekelni? És akkor volt az, hogy elkezdünk beénekelni, hogy ezeket a kis motivumokat ismételgetjük fölfele, lefele, és melyik esik neki jól. És van, akinek csilingel fönn a hangja, és lent nem esik jól, van, amelyik lent szeret énekelni, de följebb már nem megy a hangja. És akkor beváltak, hát tudod mit, én inkább a szoprán énekem, én inkább a... Én szívesen maradok a mezzónán. És akkor már székek jöttek, tologatták már székeket, és már be is ültek három szólamra.
Ez teljesen spontán itt kialakult. Én nem hittem volna, hogy ez fog menni, egyrészt a szólamok, másrészt kottolvasás nélkül, meg zenei képzettségnél, hogy ez menni fog. És végül is elég, egész jól szólunk.
Az első próbán egy óra múlva már énekeltük azt a három szólamú, ez egy úgynevezett quodlibet, az egy óra múlva már összeállítva már elénekeltük.
Mi van a repertoáron? Hogy hogyan választják
ki? Hát most
ki
ők nagyon fogékonyak, nyilvánvalóan egy kicsit a vidámabb, ami könnyed, ami jól esik énekelni, tehát olyan nem stresszeli őket, hogy Jézusom, most nem tudom énekelni, most hogy fog szólni, nem, hanem próbálok olyanokat választani, ami úgy felszabadít. És Katival kitaláltuk azt, hogy egy-egy nagyobb ünnepre beteszünk egy-egy kórusmert, feltesszük a Facebookra, tudom, saját oldalunkra.
Nagyon segítőkész az önkormányzat, a felvételt felrakják a kerületnek a honlapjára, meg amit akarunk mindenben.
Tényleg nagyon.
Mi a neve a kórusnak?
Szekundó.
Azt megszavaztuk, demokratikus.
Hát ez a szekund miatt is jó, meg egyáltalán.
Igen, igyekszünk minden.
Ilyet akartunk, hogy igen. Benne legyen, hogy valahogy ez a
második kerület
kérdele...
is, meg a szekund is.
Igen. Igyekszünk mindent ilyen szabadon, vagy demokratikusan csinálni, és a Katiban nagyon sok a könnyedség, a rugalmasság, a nagyon jó pofa, az is egy dolog, hogy nagyon szórakoztató.
Vidám,
igen. Roppant kitartó és türelmes, úgyhogy tulajdonképpen most már ő a kulcsfigura, és rajta múlt az, hogy ez a kórus megvan, és az emberek imádnak jönni. Állandóan jönnek hozzám, hogy jaj, de jó.
Mi lehet az oka ennek, hogy az emberek szeretnek együtt énekelni?
Hát itt szabad a légkör, tehát nincsen népsorolvasás, nem kell fegyelem, nem kell stresszelni semmin.
Semmi ilyesmi nincsen nekem.
Én azt gondolom, hogy a közös éneklésnek van egy ilyen varázsa és egy ilyen összetartó ereje.
És nagyon megnyugtató, tehát tényleg munka után jönnek. Délután azért csináltuk 17:30-ra, hogy ne az legyen, hogy hazamegy. És vissza kell jönnie, mert akkor nem biztos. De így általában úgy 5-ig, maximum 5-ig dolgoznak az emberek. 17:30-ra kényelmesen ideérnek, 17:30-tól 19:00-ig tart a próba. És ez olyan, tényleg lehet látni, hogy jönnek szatyorral minden, és akkor hogy ilyen lebegve mennek el, és előveszik a kottát, kinyomtatják, megnézik, én elintézem, fölteszem a drive-ra, tehát a Gmail-ben, levelezőn, drive-on, minden ott van, föléneklem nekik a szólamot, azzal is segítek neki, hogy direkt van egy olyan dosszié is ott, hogy a szólamokat fölénekelem, tehát van, aki tudja otthon hallgatni a biztonság kedvéért, mert ha nem tud jönni, de azért bekapcsolja, azt mondta, hogy főzés közben ezt hallgatom, mert ez nekem nagyon jó, és ez jó esik nekik.
Igen, énekes Katalinnak nagy praxisa van, hiszen az a kórus, amit már 27 éve, 30 éve, hány éve?
94-ben alakult.
94-ben, és kik ezek, mert ez is egy különleges helyzet.
Ja, igen. A profán kórus, úgy kezdtük először, hogy budai örökdiákok, és akkor az egyik volt kórustársunk ezt a profán kitalálta. Úgy alakult, hogy a mostani Kodály Zoltán énekzenetagozatos általános iskola Marci Bányai téren volt ugye régen a Lóránffy Zsuzsanna énekzenei általános iskola, ami most a Bármados épülete, és mi is zenetagozatos általános iskolába jártunk Zömében. És amikor volt ennek az egész iskolának a 40. évfordulója, több százan összejöttünk, mint régi diákok, és énekeltünk, nagyszerű volt karnagyokkal, és együtt maradt egy csapat, hogy milyen jó volna énekelni. És akkor jöttek a kapcsolatok, tehát jöttek a esetleg férj, feleség, jó barátok, tehát így gazdagodott a társaság, ugyanúgy, mint itt is ebben a nagykórusban is, hogy meghallja,
barát,
gyere,
barátja, a szomszédját, barátnőjét, jaj.
Ha a baráti társaság, mint ahogy a profán is, egy igazi baráti társaság, ami nagyon fontos.
Igen. Ez is lesz igen, szerintem, csak biztos. Idő itt kell
is, itt is kialakulnak.
Nagyon alakulnak a kapcsolatok.
Igen, én mikor bejöttem, csupa derűs arcot láttam, és igen. Nagyon elégedett, jókedvű emberek.
Hát nem járnának, tehát...
Igen, jól érzik magukat.
Egyrészt sok embernek ez a magánélete. Itt tud a családtól egy kicsit elszakadni, hogy ez az ő ideje.
Az ő ideje, igen.
A másik része a társaságnak magányos, tehát egyedül van, kutyával. Igen. Nincs senkije, és örül, hogy itt emberek között van.
Gratulálok mind a kettőjüknek. Szekundó.
Második kerület nagy kórusa. Szekundó kórus.
És a profán kórusnak is sok sikert kívánok a jövőben. A Szekundó kórus alapítóival Torda Judit beszélgetett.
A gyermekek kreativitása kimeríthetetlen. Ötleteik könnyen születnek, a megvalósításuk azonban már lassú folyamat. Mégis gyakran ez az út értékesebb, mint maga az elérendő cél. Ez bizonyítja az utolsó interjú.
Mai vendégem Meskó Zsolt, író és rendező. Annak kapcsán szeretném őt meginterjúvolni, hogy 9-én pénteken Újpesten az Ifjúsági Művelődési Házban volt egy rendhagyó különleges előadás, amelynek mint rendező részese volt. De mi is ez a darab, hogy született, kik írták? Kedves Zsolt, mesélj nekünk erről a darabról, melynek a címe a Pince.
Hát a cím az magában nem sejtett, hogy ez mennyire különleges alkotás volt. A különlegessége abban áll, hogy egy 8. általános iskolai osztály tagjai közösen írták a darabot, és közösen adták elő. Még ez se igazából lenne különleges, hiszen vannak általános iskolák, vannak gimnáziumok, ahol a diákok színdarabokat mutatnak be. Igazából a folyamat teszi egyedivé ezt az alkotást, amelynek során létrejött. A kezdet talán egy véletlennek is köszönhető, hiszen a Madách Színházban mutatták be a 15. című musicalünket, amelyet Derzsi Györggyel írtunk. Én, mint szövegíró vettem részt az alkotásban. És egy általános iskolai osztály is megtekintette ezt a darabot, sok más iskolai osztály mellett, és az osztályfőnöknek eszébe jutott, hogy jó lenne meghívni a darab íróját egy találkozóra a 8-osokkal. Amikor ott voltam náluk, akkor több kérdés között az is felmerült, hogy hogyan ír az ember egy verses színdarabot, ami 2 órán keresztül versbe van írva. Hát elmeséltem, hogy ez hogy néz ki lelkileg, technikailag, felkészültségileg, és elejtettem egy mondatot, hogy tulajdonképpen versírásra mindenki képes, az itt jelenlévő 8-osok is. Persze rögtön tiltakoztak, hogy nem, mi nem vagyunk erre képesek. Azt mondtam, hogy tegyünk egy próbát, csináltam egy rövid versíró gyakorlatot, kiválasztottunk egy témát, ami őket a legjobban izgatja. Érdekes módon ez a 3. világháborúnak a veszélye, azaz az ukrán-orosz konfliktus Magyarországra való átterjedése. Ez volt egy ilyen fő félelmi faktor, amitől tavaly decemberben tartottak a 8-osok. És aztán remek versek születtek, ez adott egyfajta önbizalmat az egész társaságnak, és amikor elbúcsúztam tőlük, akkor azt mondtam, hogy ha ilyen jó versírok vagytok, akkor igazából egy színdarab írására is alkalmasak vagytok. Ha van hozzá kedvetek, akkor szívesen segítek ebbe. Pár nap múlva csörgött a telefon, és felhívott az osztályfőnök, Notz Anikó, és mondta, hogy komolyan gondolom ezt a dolgot, mert akkor ők belevágnának ebbe. Hát így kezdődött a dolog. A hátteréhez hozzátartozik, hogy én hosszú évek óta vezetek egy amatőr színjátszó társulatokat Pasaréten, illetve egyházi körökben, és mindig izgatott az a kérdés, hogy olvastam tanulmányaim során, jezsuita, piarista, ferences gimnáziumokban évszázadokon keresztül minden osztály, gimnazista osztály, voltak, ahol havonta, de évente legalább 4-5, de volt, hogy havonta egyet, ez az évente 10 színdarabot írtak és előadtak. Hogy miért volt olyan fontos ez a téma? Ez miért foglalkoztak ennyit ezzel a dologgal? Természetesen amellett, hogy nem volt televízió, videó, nem voltak kütyük. És igazából arra jöttem rá, hogy 3 dolog miatt. Az egyik a közösségépítés. Ha valaki együtt ír valakikkel darabot, akkor hirtelen a legyen meg az én akaratomnak az állandó kényszerre, az gyakorlatilag háttérbe szorul, és el kell ismernem, hogy a másiknak is vannak jó ötletei, ott is vannak jó gondolatok, és ebből megszületik igazából az Isten felé fordulva, legyen meg a te akaratod, Uram, és megszületik egy valódi közösség. Ez történt egyébként itt a 8. osztályban is, csak egy példát mondok erre, amikor fél éve elindultunk, akkor megkérdeztem a gyerekeket, hogy milyen félelmeik vannak. És azt mondták, hogy hát attól félek, hogy elrontom a szöveget, és akkor hú, le fogok égni, belesülök, a szüleim kinevetnek, jaj, milyen szörnyű. Az utolsó napokban ismét feltettem ezt a kérdést, hogy vannak-e még félelmek, már alig voltak félelmek, de egy-kettő még volt, ismét előkerült az, hogy attól félek, hogy elrontom a szöveget. És kérdeztem is, hogy de mi van e mögött, mitől félsz pontosan? Hát az, hogyha elrontom a szöveget, akkor a többieket megakasztom, és akkor rosszat teszek nekik, kiesnek a darabból. Tehát az egyéni félelem helyett már a közösség érdekébe irányult ez az aggodalom. Megszületett a közösség. A másik, ami feljegyeztek annak idén ezekről a közös alkotásokról, hogy természetesen a diákok, akik részt vettek benne, megtanultak beszélni, megtanultak kiállni önmagukért. Később ezek az emberek, akik beszélni tudtak, kiállni önmagukért, lettek az ország vezetői, és nem utolsó sorban az evangéliumra alkalmas hirdető tanítványok. A harmadik pedig a fogalmi rendszer, a fogalmi gondolkodásnak a bővítése. Ma azt mondom, hogy megváltás, kegyelem, egy barátság felbomlása, vagy hogy a titkos erőszak, ami lappan közöttünk, a gyűlölet, harag, azt nehéz szavakba önteni. De hogyha eljátsszák a szereplők, akkor sokkal jobban megértik. Tehát ezek az alapok voltak, amik elindítottak minket ebbe a folyamatba. Én megtanítottam a diákokat arra, hogy mi az, hogy cselekmény, mi az, hogy karakter, hogy kell felépíteni egy szereplőt, hogy kell az egyes jellemvonásait, személyiségek, ilyenek belső, külső jegyeit megalkotni ahhoz, hogy valóban élő szereplő lehessen. Mi az, hogy konfliktus? Hogyan ütköznek szereplőknek az érdekei egy dalobon belül? Hogyan következnek egymás után a jelenetek? Mi egy cél egy előadásban, mit szeretnék megmutatni. És ezek alapján a diákok elkezdtek gondolkodni, és összeállították a darabnak a cselekményvázlatát, a karaktereit, majd kiválasztottunk a 22 fős osztályból egy írói brigádot, 9-en lettek, annak lett 2 vezetője, és tulajdonképpen a tanárnő, osztályfőnök tanárnő és az én vezetésemmel ők kezdték el az írást. A végső formának a 80%-át tulajdonképpen a gyerekek írták, vagy szinte 90%-ot. Én az utolsó pillanatban, amikor elkészült a mű, már csiszolásokat végeztem rajta, és segítettem, hogy valóban a cselekmény, azokat a fordulatokat, amelyeket ők megírtak, azok élesebbek legyenek, jobban átélhető legyenek a konfliktusok. És akkor így került sor a bemutatóra június 9-én, ugye ez a Szent János apostol általános iskola 8. osztálya volt, egy 300 fős díszteremben az Újpesti Ifjúsági Házban mutattuk be az előadást, és minden várakozást felülmúló siker volt, aminek ugye 3 dolog lehet az alapja. Az egyik az, hogy a gyerekek önmaguk adták, és azok a gondolatok, amik megjelentek a darabba, hétköznapiságukban és egyszerűségükben gyakorlatilag mindenkit megérintettek. Rengetegen sírtak, magukra ismertek. Egy színházi fesztivál igazgatója azt mondta, végre egy igazi színház. Mert nem áll problémákat, áll gondokat, túlgondolt konfliktusokat mutat meg elénk, hanem a mi hétköznapjainkat a gyerekek szemszögén keresztül. Igazából arra biztatok minden általános iskolai tanár, diákot, szülőt, hogy próbálják meg azt, de akár a gimnáziumokban is, hogy ismét felelvelenítik ennek az iskolai színjátszásnak a szép hagyományait, és közösen hoznak létre darabokat, amiket nem csak ismerteket adnak elő, hanem belevágják a fejszéjüket abba is, hogy egy új darabot írnak, mert nem csak a saját, hanem a közösség épülésére is szolgál majd.
Ugye ezt elrendezted ezt a darabot, de 21 gyerek vett benne részt. És ez a 21 gyerek, tudomásom szerint egyszerre végig jelen volt a színdarabban, erről egy pár szót.
Igen, ez egy különleges kihívás volt rendezői szempontból, hogy 21 ember folyamatosan jelen van a színpadon, és úgy kialakítani a mozgásokat, a tereket, hogy ne váljon egy pillanatra sem unalmassá, ne legyen az az érzésem, hogy valaki akkor statisztaként unatkozik, hanem mindenki akcióban legyen valamilyen módon. Hát ennek volt egy technikai háttere, hogy például nagyon rövid, gyors mondatokat beszéltek a szereplők, és hirtelen, ahogy egy ilyen nagy konfliktusban is mindenki beleszól a helyzetekbe, majd minden szereplőnek jutottak rövidebb mondatok, ami mozgásban tartotta az egészet. A másik, hogy tudatosan törekedtem arra, hogy adott esetben olyan képeket, élőképeket tervezzünk a színpadra, amelyek kívülről úgy néznek ki, mint egy ilyen kicsit lassan mozduló vagy gyorsan mozgó festmények. Tehát nagyon szép emberi kompozíciók, ahogy állnak a gyerekek egymás mellett vannak. A másik pedig nagyon fontos része volt a darabnak az, hogy tulajdonképpen megtanulták azt, hogy mi az, hogy az egymásra figyelés, és ezt végig tudták az előadás során képviselni, tehát egy nagyon határozott és fokozott jelenléttel voltak a térben, ami összpontosította a nézők figyelmét is mindig arra, ami éppen cselekmény fókuszában volt.
A gyerekek felszabadultak nyilvánvalóan az előadás során és utána. Milyen volt a visszajelzés felé?
Én azt láttam, hogy a gyerekek szavakban ezt nem nagyon tudták megfogalmazni, hogy mit éltek át. Egy hatalmas öröm, egy hatalmas közös öröm volt, ami mondom látszott, hogy változott rajtuk, hogy fél évvel ezelőtt volt egy konfliktus helyzet, akkor leblokkolt az egész osztály. És így várták, hogy valaki kívülről oldja meg a dolgot. Most például voltak kis apró botlások, konfliktusok, amelyet nem kellett, hogy szülő beavatkozzon, vagy a tanár, vagy én, hanem ők maguk megoldották saját maguktól. Mindig volt egy vezérszemélyiség, aki azt mondta, hogy de most ezt csináljuk, azt csináljuk, és a többiek figyeltek rá. Tehát gyakorlatilag valóban ez az élő közösség kialakulása, ez az egymással való figyelemnek a megerősödése, és mindannyian átléptek egy olyan határt, amit például egy konkrétumban tudok mondani, hogy amikor oda mentem hozzájuk, az első egy bemutatkozás volt, és a társaság fele úgy mutatkozott be, hogy egy méterről nem értettem a nevét, mert olyan halkan össze-vissza félve mondta ki. Az előadás napján mind a 22 szereplő hangosan, érthetően beszélt a színpadról, és erre mindenki elcsodálkozott, hogy ja, hát ezt nem is gondoltuk volna róluk.
Hát nagyon szépen köszönöm. Meskó Zsolt író rendezővel Meskó Bánk beszélgetett.
Ennyi fért a mai műsorunkba, remélem nem okoztunk csalódást vele. Vannak ismétlési lehetőségeink, 2 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban lesz egy ismétlő adás, de addig is minden páros hét szerdáján este 8 órakor is hallható. A CV Rádió neten, illetve a Facebook oldalán is hallgathatják. Van podcastunk, elérhetősége pedig anchor.fm/60_túl. Új adással 4 hét múlva, július 22-én jelentkezünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükben is köszönöm a figyelmüket, és elköszön a mai szerkesztő, Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.